Rádió Egyetem. Itáliai humanizmus. Az egzisztencia problémája. Kierkegaardtól Sartreig. Kelemen János előadása.
Ez egy nagyon jó folytatás ez a téma. A szoros értelemben vett, mármint múlt alkalommal előadott téma. Nagyon jó folytatása a szoros értelemben, a történelmi értelemben vett humanizmusnak, tehát már egy más regiszterben. Most ennek a mai alkalomnak ahhoz azt a címet adta, hogy az egzisztencia problémája, Kierkegaardtól Sartreig. Na mostan ebben a címben szerepel két tulajdonnév, és szerepel egy fogalom, mind a két darab tulajdonnév, mind a benne szereplő fogalom, ugye, azt a felszólítást tartalmazza José részéről, hogy az egzisztencializmus kerüljön szóba. A két tulajdonnév is ezt mondja, meg hát az egzisztencia fogalma is. Hogy ez mennyire illik a humanizmus témához, ezt a végén fogom majd, ha eljutok a végéig, bebizonyítani, vagy vélem bebizonyítani, szóval nagyon-nagyon illik, de nem magától értetődően, tehát ezt be kell tudni bizonyítani. De megint csak a kedélyek csigázása vezérel, és a végére hagynék néhány mondatot, hogy ezt megmutassam. Most itt van az egzisztencia problémája. Ez természetesen nem az egzisztencializmus problémája, ez a filozófiának, mint olyannak a problémája. Viszont, ha így belefoglaljuk ugye az egzisztencializmust, az egzisztencia filozófia történeti problémájában, akkor egy hihetetlen érdekes csavart fogunk mindjárt észrevenni. Engedjétek meg, hogy ne Kierkegaardnál kezdjem, hanem Aquinói Szent Tamásnál kezdjem. És őtőle Sartreig egy olyan ív feszíthető ki, ami teljesen önmaga ellenébe fordul. Az egzisztencia a filozófiában persze két fogalompárban fordul elő, mint ennek a fogalompárnak az egyik tagja. Ebből a nagyon fontos fogalompár az egzisztencia és a lényeg. Létezés és az eszencia magától értetődően. Sartre, amikor elmagyarázza majd nekünk, hogy mi az egzisztencializmus, ebben az oppozícióban határozza meg, tehát az egzisztencia és az eszencia oppozícióján belül határozza meg, hogy mit akar ő, mint egzisztencialista mondani nekünk. De ugyanebben gondolkodik Aquinói Szent Tamás is, aki egy olyan gyönyörű műnek a szerzője többek között, mint a De Essentia, és ott ezt szépen elmondja nekünk. Meg hát persze tele van a Summa teológiai ezzel a problémával. Egy mondat, ezt muszáj a poén kedvéért is ennél itt kezdeni. És nagyon leegyszerűsítve. A lényeg, a dolog, minden egyes egyedi dolog, lényeges tulajdonságainak az összessége, és ezek akkor is megvannak, ha a dolog nem létezik. Tehát igenis, elképzelhető, hogy van olyan nagy emberi lényeg, annélkül, hogy meg lenne teremtve az ember. Bőven el tudjuk ezt a lehetőséget gondolni. Az egzisztencia az egy járulék a lényeghez. Tehát ebben a fogalompárban, az egzisztencia és a lényeg fogalompárjában a lényegi, ha szabad így fogalmaznom, a vezető szerep. Így is mondhatnék, hogy az a lényeges. A lényeg, ahogy szoktuk ezt mondani, az esszencia a lényeg, az egzisztencia ehhez képest másodlagos. De minden esetre vannak a világban létező dolgok, amelyek állnak lényegből és egzisztenciából. Ez egy összetétel is egyben Aquinói Szent Tamásnál. És vannak persze a világban nem létező dolgok is, amelyek mindesetre szintén valamilyen lényeggel rendelkeznek. Ezt úgy is hívhatjuk, illetve ő maga hívja úgy, Akvinas Szent Tamás, hogy van egy reális distinció, reális különbség lényeg és egzisztencia között. Ezt úgy szokták mondani a skolasztika tudorai, hogy a reális distinció tétele. Ez erre vonatkozik. Na most, ez az egyik, amit előre akartam bocsájtani, és majd mint észre fogjuk venni, vagy mint már látjátok is Sartre-nál az egzisztencializmusban, ennek a pont az ellenkezőjét fogjuk látni. Egyetlen egy dolog van a világban, amire nem érvényes a reális distinkció tétele, ez a Jóisten, akinél nincs különbség lényeg és létezés között, ő benne esik ez tökéletesen egyben. Ez az egyik, ami miatt az egzisztencia problémája mondjuk 1000 év óta érdekes. A másik persze szintén Istennel kapcsolatos, és akkor csak röviden emlékeztetlek benneteket arra, hogy van olyan létező a nagy skolasztika hagyománya szerint, és ez nem Akvinai Tamás, még egy kicsikét régebbre megy vissza, akinek ami a fogalmával rendelkezünk, és pusztán az a tény, hogy ez a fogalom ott van a fejemben, ennek a fogalomnak a megléte bizonyítja ennek a létezőnek a meglétét, és ez megint csak a Jóisten. Ez lenne nagyon röviden az ontológiai istenér, ami a filozófia történészek 99%-a szerint Canterbury Anselm nevéhez fűződik, és a filozófia történészek 1%-a szerint, és ezek főleg az olasz filozófia történészek, Anselmo d'Aosta nevéhez kapcsolódik. Most persze Anselmo d'Aosta, azonos Canterbury Anselmmal, akár ott Aostában megszületett, és kalandos élete során Canterbury érsek lett belőle. Tehát ez a másik ok, ami miatt az egzisztencia problémáját itt mostan megemlítettem, még az egzisztencialisták előtt. Ugye az, hogy a ló fogalmával rendelkezzem, az nem bizonyítja, hogy lovak vannak a világban. Az, hogy Isten fogalmával rendelkezzem, ez bizonyítja, hogy van Isten, de persze ez egy hosszú argumentáció révén, és ez egy erős és érdekes érv. És csak egy dologra vonatkozik, még egyszer mondom, hogy az ő fogalmából következik az ő létezése. Na most ezt az ontológiai istenérvet a filozófia történetében a mi számunkra érdekes egyének közül Akvinas Szent Tamás nem fogadta el, ellenben Descartes elfogadta, és Hegel is elfogadta. Ezzel ellentétben sem Kierkegaard, sem Sartre nem fogadta el. Kierkegaard egy sajátos okból nem is tudom, hogy ismerte, nem nagyon vagyok ebben biztos, hogy olyan cizellált ismeretekkel rendelkezett Kierkegaard. Sartre meg hatalmas ismeretekkel rendelkezett, de nem fogadta, mert ő ateista volt, úgyhogy az ő szempontjából ez az egzisztencia egészen más vonatkozásban merül fel ez a probléma. Akkor Descartes nevét most megemlítettem, egy pillanatra visszatérek hozzá, a múlt alkalommal hatalmas nagy ugrásokkal kerültünk rajta túl, és a bombasztikus kijelentéseket tettem, hogy mekkora nagy fordulat volt az ő működése az európai gondolkodás történetében. Nem tudom, hogy nem kell egy mondattal kommentálnom a Cogitót. Mivel, hogy ez akkora jelentőség és nagy fordulatot magában foglaló elmélet a Cogitónak az elmélete. Ez ugye válasz arra, amit viszont elég bőven ecseteltem a múlt alkalommal a 17. század elejé szkepszisre. A múlt alkalommal nem említettem meg, hogy ez annál is nagyobb mozgalom volt, ezt úgy is hívták, tehát a libertinusok mozgalma volt ez a 17. század elején, főleg hát persze ott mindjárt Franciaországban, és ez erre a szkepszisre volt válasz a cogito. Na most a Descartes-tal kapcsolatban azt kell eldönteni, de senki sem tudja teljes igazából eldönteni, hogy ő szkeptikus volt-e, vagy pedig egy dogmatikus. A dogmatikuson mindig azt a szkepszis ellenkezőjét kell itt értenünk. Minden esetre a filozófia történetének legnagyobb szkeptikus érvét találta ki, akkor, amikor a cogito tételét bevezette. A cogito tétele ugye úgy vázolható röviden, hogy minden dolognak a létezésében lehet kételkedni, saját magam létezésében is lehet kételkedni. Na most én állok testből és lélekből, és mind a két dolognak a létezésében lehet kételkedni. A testem létezésében, mi sem egyszerűbb, hogy testem létezésében kételkedjek, mert ott vannak a fantomfájdalmak eseteim, ellövik az ember lábát, ahogy ezt tapasztalta Descartes a táborhegyi csatában, és vidáman fáj tovább is a nem létező lába ezeknek a katonáknak. A lelkemben is lehet kételkedni. Egyetlen egy esetben szüntethető meg a kétel, a gondolkodás aktusában. Na most ezt ugye úgy szokták mondani magyarul, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Nem ez a jó fordítás, a cogitónak ez nem egy jó fordítása. Ennek a jó fordítása az, hogy gondolom, három pont, vesző, tehát gondolom, hogy három pont, vesző, tehát vagyok. Cogito, je pense, donc je suis, ez ugyanazt jelenti, hogy cogito, ergo, sum, és a cogitónak van egy hogyos alárendelt mellékmondatja. Je pense que je suis, donc je suis. Ez egy elliptikus mondat, és ugye arról van szó, hogy gondolom, hogy vagyok, tehát vagyok. A tétel azt mondja, hogy mindig, amikor azt gondolom, hogy vagyok, akkor egészen bizonyos, hogy vagyok. Ez az egyetlen szilárd igazság, hogy a gondolkodás aktusa által jutok ez a bizonysághoz. Tehát ez lenne a Descartes cogitójának az értelmezése, hogy lelkemben is, létében is egyébként kételkedhetem, és mindenben, amit egyébként gondolok, kételkedhetem. Erre szolgál egy hatalmas érve Descartesnek, és ezt most meg kell említenem, mert hát Kierkegaardhoz is fogunk tudni azért elugrani a nagy Izsák történethez. Ez a démon argumentum. Tehát ismertek, de mégis hadd vázoljam megint ezt, és egy mondat erejéig. És ez új, tehát ezt kell aláhúzni, hogy ez egyik azon ritka eseteknek, amikor valaki újat talál ki. Mert újat nem nagyon, szóval nehéz kitalálni, ritka az új gondolat, és általában variáljuk a gondolat, mindenki, tehát a legnagyobb elmék, és egymás gondolatait variáljuk. Ez ténylegesen új. Ugye a szkeptikus érvek általában arra vonatkoznak, hogy az érzékcsalódásokra, az optikai illúziókra, hogy amit az egyik hideg víznek érez, a másik melegnek érz, és így tovább, a szintévesztés esetén. Erre vonatkoznak a klasszikus, szkeptikus érvek. A démon argumentum azt hivatott bebizonyítani, hogy az, amit ma analitikus igazságnak hívunk, azokban is lehet kételkedni. Mert ott van a gonosz démon, vagy feltéve persze, de nem megengedve, hogy maga a jóisten gonosz, akkor ő rávehet engem arra, és nekem nincs eszközöm ezt elhárítani, hogy például háromszögek összeggel 220 fok. Isten erre rá, ha gonosz. Persze nem teszi, mert jó, de ez egy kontingens tény a világnak, hogy Isten jó. Nem csap ő be engem, de becsaphatna. Semmi sem zárja ki, hogy ő becsap engem. Na mostan persze itt egy gonosz démon szerepel ebben az argumentumban. A múlt alkalommal szinte óriási évben Descartes párja, majdnem párja, ugye mikor is átrontam. Azt gondoltam volna, hogy egy picit visszatérek őre is, de nem fogom most ezt megtenni. És akkor ezután jussunk el ahhoz a ponthoz, amivel ennek az előadásnak kezdődnie kellett volna. Hát úgy is lehetne kezdeni, hogy 1840-ben Kierkegaard felbontotta eljegyzését Regine Olsennel. Erről van egyébként a Fiatal Lukácsnak egy gyönyörű tanulmánya. Ja, és Regine Olsen, az most utána nézte, 1904-ig élt, képzeljétek el, tehát jó, sokáig élt. De hát nem itt kezdem, és csak egy dolgot emelek ki, és ez a démon argumentummal összevethető nagy dobás a filozófia történetében, Ábrahám történetének az interpretációja. Ez a félelem és rettegés című, de máshol is, tehát ő állandóan foglalkozik ezzel. Kierkegaard félelem és rettegés című szövegében dolgozza ezt ki nagyon részletesen. Tehát elmesélne nekünk a történetet, újra elmesél nekünk a történetet. Elindul Izsákkal három napon keresztül, gyalogol a Moriát hegyére föl, mert Isten szólította. Izsák, akiről tudjuk, hogy ajándék volt neki, és hogy váratlanul 70 éves korában született, és Sára már meddő volt, minden. Még kedvesebb az ő szívének, és megy Isten parancsára. Na most a történetet ő a következőképpen interpretálja. Már Kierkegaard, hogy ott áll a hegyen, a gyerek már retteg, mert már sejti, hogy mi lesz vele, és ezt sokképp meg is festette, visszatérhetnénk a humanizmus korszakába, Cinquecento festészetnek ez egy témája volt, és ott retteg a gyerek, letérdel, körbefogja az apjának a térdét, de Ábrahám a szíve ugyan vérzik, de feláldozza a gyereket, és hát megtörténik a csoda, a gyerek megmenekül, mint tudjuk, de ez nem változtat azon, hogy Izsák ezt az aktust, hogy fejezem ki, maga megtette, szóval elkövette. Ábrahám. Na, tehát itt most ezt a pontot kell interpretálni. Van ennek a történetnek egy szép végkicsengése, szép bibliai végkicsengése. A végkimenet az, hogy nem történt semmi baj. Ábrahám ugyan próbára lett téved, de kiállta a próbát, de a gyerek is megmenekült, és minden jó, ha vége jó. Tehát van ez az értelmezése. Na most a Kierkegaard által ismert protestáns predikátorok, mint ahogy szerintem a legtöbbje egyébként is ilyen szép tanmesetként elmondja a történetet egy-egy predikáció alkalmából, hogy mekkora nagy próbát állt ki Ábrahám. Na most azt mondja Kierkegaard, hogy ez két különböző dolog történt itten egyszerre. Az egyik az, hogy Ábrahám gyilkosságot követett el. És erre felhívja a figyelmünket. És én is így olvasom, persze nekem már könnyű, mint már Kierkegaard ezt már 150 évvel ezelőtt leírta. Ez egy aztán mindjárt Regine Olsennel való szakítása után írta meg ezt a szövegét. Kierkegaard, nem tudom, van-e ez egyébként összefüggés. Gyilkosságot követett el. Tehát ha etikailag nézzük a történetet, akkor gyilkosságot követett el Ábrahám. És hozzá kell tennünk, hogy akármilyen szempontból is nézzük, nem reménykedett semmiben. Tehát az Ábrahám történetnek nem tartozik az, hogy esetleg azt gondolta, hogy Isten mégsem veszi el Izsákot. Tehát ez Kierkegaard olvasata. Ez egy radikális olvasat, és ez egy Ez egy nagy filozófia, amikor valaki ilyen módon radikálisan értelmez valamilyen ilyen kulturálisan ránk hagyományozott történetet. De mind a mellett nem lehet tagadni, hogy hatalmas hitről tett tanulságot Ábrahám. Ezáltal tettével átlendült egy másik szférába. Ugrott. Ezt most filozófiai terminusként mondom. Az etikai stádiumból, az etikailag értelmezhető világból egy hatalmas ugrás éven egy teljesen más szférába került, a hit szférájába, és ezáltal ő most már a hit lovagja lett, és ettől kezdve ő egy prototípusa. Az emberek egy ritka eset, de van ilyen, létezhető emberiségnek egy prototípusa a hit lovagja. És ez túl van az etikai szférán. Ábrahám tök egy magában van, az etikai szféra az általánosságot jelenti, tehát az általánosítható normákat, amelyek szerint az emberek viselkednek. A hit ezen túl van, a hit nem etikai jelenség, hanem egy saját külön szféra. És most kapcsolom egy pillanatra Cogitóhoz, visszalátjuk, hogy itten teljesen tök egymagában van Ábrahám a Móriát hegyén. Hát jó van, ott van Izsák, de ezt éppen letaglózza. Ott van tök egymagában, egy helyzetben, ahogy Descartes is ott áll tök egymagában, azon gondolkodván, hogy létezik-e az ő teste meg a világ, és hogy egyáltalán hogy szerezhet bizonyosságot. És akkor itt két dolgot között kell azon a különbséget tenni. A szkepszis és a ráadott Descartes-i válasz, ez a tudás episztemológiai kérdés, a tudás bizonyosságával kapcsolatos kérdés. Descartes-ot a tudás probléma érdekli, és ezáltal megalapítója a modern világnak, hogy a világunk alapkérdése a tudás, mert hiszen az egész tudomány ezen a feltevésen alapszik, hogy lehetséges, érvényes tudást szereznünk, és nekünk a filozófusoknak az a dolgok, hogy valahogy állandóan győzködjük az embereket, hogy igenis van értéke annak, és van olyan, hogy érvényes tudás. Na most, Ábrahám Descartes-tel ellentétben bizonyossággal rendelkezik, de ez nem a tudás bizonyossága. Tehát egy egész más bizonyosság. Különbséget kell tudnom tenni a tudás és a hit bizonyossága között, és a kettő nem vonatkoztatható egymásra. Amikor én egy tudományos elméletet elfogadott, és meg vagyok győződ a bizonyítékok hatására az érvényességről, akkor ez nem egy hit. Ez egy episztemológiai megbizonyosodás arról, hogy az az elmélet használható és igaz módon írja le a világot. A hit bizonysága ezen kívül van is egész más, nem érintkezik egymással a két dolog. De itt is lehet kételkedni. És itt azért mégis adódik ezen a tökéletes különbségen túllépve, adódik egy közös vonás a Cogito és Kierkegaard története között. Tudnék, azért Kierkegaard megkérdezi, jól van emberek, jól van, de mégis mi van, ha rosszul értette Ábrahám Istent? Na, erre a mondatra hívnám fel a figyelmet. Azt kell mondanom, hogy ez úgy egy kicsikét mellékes a Kierkegaard mitosz értelmezésében, de felmerül. Mi van, ha Ábrahám rosszul értette Istent? És itt vagyunk a Descartes, a Cogito esetében. Isten becsaphat, vagy előfordulhat, hogy én rosszul értem őt. Akkor Ábrahám közönséges gyilkos. Tehát ez a válasza Kierkegaardnak erre a problémára. Na kérem szépen, most azt kell látnunk, hogy amikor az etikai szférából átlendültem a hit szférájába, ott tökéletesen egyedül vagyok, de az egész emberiséget képviselem, és erre bevezett egy nevet Kierkegaard. Az egyetlen egy egyén egyetemes tud lenni, ha ő a hit lovagja. Tehát ez az egyetemes egyénnek a fogalma. Na most a Sartre-nak van egy nagyon szép írása Kierkegaardról, ahol is, amelynek pont ezt a címet adja, hogy az egyetemes egyén. És ez lesz az a pont, ami miatt összeköthető Kierkegaard az egzisztencializmussal, és ami miatt Kierkegaard az egzisztencializmus történetének részeként szokták tárgyalni. Meg kell természetesen mondanunk, hogy ezt a szót nem használta Kierkegaard egy pillanatig sem, sohasem, hogy egzisztencializmus, ő nem gondolt egy pillanatra sem ilyesmire, hanem ugye a 20. század elején, amikortól kezdve felfedezték, akkortól kezdve szokták őt az egzisztencialisták előfutárának tekinteni, a 20-as évektől kezdve, már amikor Heidegger már működésben volt. Ha az egzisztencializmus, mint lenne az előadás tárgya, mint olyan, akkor most a nagy kanyarokat kéne tenni, és akkor el kellene időzni Heideggernél többek között. Egy pillanatra ezt megteszem, de éppen csak néhány címszót mondva. Tehát az a fogalom, amit hozzáérnek az előadásnak a címébe beletett, ez nagyon fontos Heideggernél nyilvánvaló módon. Önálla ugye ez ugyanek meg, mint a Dasein, tehát ez az egzisztencia neve Heideggernél a Dasein. Na mostan, itt arról van szó, hogy Kierkegaard ilyen finomságokkal nem foglalkozik, tehát szavak vagy fogalmak logikai értelmezéssel. Heidegger a maga módján rettenten foglalkozik ilyesmivel, annak ellenére, hogy nagy ellensége magának a logikának. Ténylegesen elméleti ellensége a logikának, tehát ezt most nem iróniából mondtam, hanem effektíve az, de minden esetre ennek ellenére sokat bíbelődik a fogalmak logikai, fogalmak közötti logikai distinkciókkal. Minek következtében itten a létezés problémáját taglalva ki kell emelnünk, hogy van egy olyan, hogy az én létezése, és ez minden más létezéstől különbözik. Ennek a neve a Dasein Heideggernél. És ezt meg kell különböztetnünk magát a létezést a létező dolgoktól. Tehát a létezőtől, mint olyantól. Tehát vannak a világban, rengeteg létező van a világban, mint tudjuk, de ettől különbözik maga a létezés, a Dasein értelmében vett létezés az egyes embernek a létezése. Na most ezt hívják, ezt csak úgy megemlítem, nem feltétlenül fontos itt a témánk szempontjából, ezt hívja ugye Heidegger az ontológiai különbségnek a létező és a létezők és maga a létezés közti különbsége. Azért fele nagy kritikája az egész modern filozófiával szemben az, hogy elfeledkezett a filozófia erről az ontológiai különbségről, és becsempészte a Dasein helyében mindig a létezőket. És ez egy hatalmas hibája a nyugati gondolkodásnak, és ez a hiba már elkezdődött a preszokratikusoknál, de Platonnál már egészen csúcspontra jutott ez a hiba, és azóta a létfeledés állapotában vagyunk. Na most ezek a szavak, amiket így mondtam, elegendők arra, hogy be lehessen sorolni Heideggert az egzisztencialisták között, de ő maga nem mondta azt, hogy ő egzisztencialista. De ez sokszor előfordul a filozófusoknál, hogy ők magukról nem mondják azt, amit mások mondanak őrőlük, hát Heidegger sem mondta azt, hanem hát Heidegger, és azóta most már itt a mi filozófia szakunkon is már rettentő régóta nem használjuk ezt, hogy egzisztencializmus, ha egyszerűen a fenomenológiáról beszélünk, és azt mondjuk, hogy hát egy markáns Husserl tanítvány volt a Heidegger, és markánsan a fenomenológia egyik nagy hatalmas képviselője, és egyébként Sartre is így került a képbe, amikor belépett ebbe a sorozatba. Na most akkor engedjétek meg, hogy akkor néhány szót Sartre-ról. nem akarom túlbeszélni a dolgot, már is eltelt az idejéként, pedig még semmi sem sikerült igazából kifejteni. Tehát, ha anekdotikusan akarom megközelíteni a dolgot, akkor Sartre úgy kerül a képbe, hogy 1932-ben, Auguste Tippelt 1932-33-ban elballagott Berlinbe ösztöndíjjal, ezt a 33-as évet is ott töltötte, és hát Husserlt tanulmányozandó. Na most rettentően kitanulmányozta a Husserlt, hazament, és akkor ő a Franciaországban megalapította a fenomenológiát, egy-két ekkor normálbeli volt évfolyam társával együtt megalapította a francia fenomenológiát, és hát akkor mai napig a francia filozófia az döntően fenomenológia egy fajtája. Na mostan az előadás szempontjából most jön megint a egzisztencia probléma, nem megyek semmi másba nagyon bele, és jusson eszünkbe Aquinói Tamás. Azt mondja, mint hallottuk, hogy az egzisztencia gyárulék a lényekhez képest. Jön Sartre, és a következőt mondja nekünk. Fordítva van, az egzisztencia elsődleges a lényekhez képest. Tehát itt zárunk be ez a hatalmas kör, amit persze ki lehetett volna részletekkel bőven tölteni. Az egzisztencia elsődleges a lényekhez képest. Ez az egzisztencializmus tétele, tehát ő magáról azt mondja, hogy ő egzisztencialista. Ez az egzisztencializmus tétele, tehát az egzisztencializmus attól egzisztencializmus, hogy az egzisztencia elsőbségét szögezi le ebben a fogalmi oppozícióban, hogy egzisztencia versus eszencia. Akkor elemezzük egy pillanatra ezt az elsőbségi tételt, az egzisztencializmusnak ezt a, mondjuk nevezzük egy prioritási tételét. Ezzel ugye azt akarja mondani, és ezek minket nem fog megrázni, hogy ez azért van így, mert az, hogy én belőlem mi lesz, ahhoz először léteznem kell, én nem hordok magamban egy velem született meghatározottságot, hanem megvalósítom magamat, ez a megvalósítás persze választás, itt ugye az egzisztencialistáknak egy másik nagy fogalma, választás, én megválasztom a lényegemet. Ez az önmegvalósítás egy választás, és ugye hát olvastátok ezeket az ő regényeit, amelyek a színdarabjait, nem mostanában nem nagyon játszanak Pesten, Sartre darabot. Szintén állandóan erről van szó, hogy mivé választom meg magam. Nem lehet sohasem tudni, hogy egy helyzetben mit fogok, és ebben ez egy általános emberi tapasztalat, különben is, egy helyzetben mit fogok tenni. Például itt van az ellenállás, hogyha engem elfognak és elkezdenek kínozni, én nem tudom előre. Tehát az egzisztencia itt van, de a lényegem akkor fog megvalósulni, amikor egy adott helyzetbe belekerülök. És amit akkor csinálok, az lesz az én lényegem, és azt még én sem látom előre. Tehát, hogy áruló leszek-e, vagy hős leszek-e, az akkor derül ki abban a helyzetben. Én azt hiszem, hogy ez sok gazdag élettapasztalatot fejez ki, mondjuk ilyen értelemben a Sartre-nek ez az érvelése. Itt megint azt kell aláhúzni, hogy az emberi létezőre érvényes az egzisztencia prioritása. Tehát itt megint van egy olyan, tehát egy eléggé párhuzamos persze Heideggerrel a dolog, csak nem így hívja. Tehát van egy kiemelt fogalom, csak nem Daseinnek hívja, hanem egyenlő egzisztenciának hívja. Ugye Sartre, és ez nem erre az asztalra érvényes, hogy az ő egzisztenciája megelőzi az ő eszenciáját, hanem ez miránk érvényes, emberekre érvényes. Hát az asztal egyáltalán nem fogja önmagát megvalósítani, és nem fog választásoknak az alanya lenni, és így. Tovább ez egy önmagában levő létező, ez egy létező. Heidegger nyelvén ez a das Seiende lenne. Sartre nyelvén ez egy en soi, ez egy être van soi. Ővel ellentétben én viszont egy pur soi vagyok, önmagamért. Tehát ez a Hegel terminusra, franciára lefordítva, für sich sein. Tehát én egy ilyen für sich sein, ilyen être pur soi vagyok. És ez azért van, az egzisztencia prioritásával együtt jár az, hogy én egy semmi vagyok. Tehát így kell érteni az egyik főművének a címét, ugye, hogy a lét és a semmi. A semmi az én vagyok. Azért, mert én csak egy egzisztencia vagyok, és amúgy semmi. A tudatom, ami hát elválaszthatatlanul hozzám tartozik, az én egzisztenciámhoz, hogy tudattal rendelkezem, ez aztán a felfokozott semmi, nyilvánvalóan, mert ez akármi lehet, akármit magába vehet ez az én tudatom, de csak azért, mert egy semmi nincs kitöltve valamivel, hanem bármi kitölthető. Na most akkor ugye fogockodjunk meg, ezt mindenki észlelsz, hogy ezek nem olyan hatalmas még gondoltok ezek, mert ez azért már, hogy mondja, ez eléggé régóta különböző módon teoretizálják ezt a sajátosságát az emberi tudatnak, vagy az emberi észlelésnek, Arisztotelésztől kezdve, ugye, aki azt mondja, hogy formákat vesz fel az én tudatom. A tudatomban nincsenek benne a formák, de felveszi az észlelés, és folytán a külső dolgoknak a formáját, és ez az ismeret, a dolgokról való ismeret, hogy valamilyen módon ezek a formák bejutnak a tudatomba. Na mostan Sartre azt is mondja, és akkor itt lenne rövidre szárva ez az egész kis ív, hogy az egzisztencializmus, kettős pont, humanizmus. Ezért találtak el hozzá ezt befejező témának, ezt a Kierkegaardtól Sartreig ívelő filozófia történetet, mert hogy az egzisztencializmus, ez humanizmus. Ezt most nem fogom részletezni, hogy miért humanizmus. Hát azért, mert ilyen kitüntetett helyet tulajdonít az emberi egzisztenciának, tehát ez a filozófálás alapja. Minden más valamilyen módon ez alá rendelendő, a történelemtől kezdve a tudományokig minden ez alá rendelendő. Tehát az emberi egzisztencia kitüntetettsége. Itt van egy poém, be is fejezhetném, idáig kellett eljutni, és ez volt a feladata. De aki már élt a 60-as években, és akkoriban olvasta ezeket a könyveket, emlékszik arra, hogy azonnal hatalmas vita támadt a humanizmusról ebben az összefüggésben. Tehát nem a firenzei vagy a neoplatonista humanistákról, nem a píkókról, nem a Valláról, nem róluk, hanem ebben az összefüggésben, az egzisztencialista humanizmus összefüggésben egy hatalmas vita támadt, és ott a 60-as években, Párizsban mindjárt megszületett ugye ennek a tagadása, és számunkra már még mindig elég közeli dolgok ezek, megszületett az elméleti antihumanizmus, mint emlékszünk erre, a Sartre-ral való vita közepette. És hát kik ezek az antihumanisták? Ezek a strukturalisták, tehát ez a nagy strukturalista korszak. Gyönyörű, ezek szép olvasmányok, akiknek van erre idejük. Ez a vita, ez nagyon szép, tehát a Sartre és a strukturalisták közötti vita, a másik oldalon a Sartre-ral való vita élvonalában Lévi-Strauss van. Én most halt meg 99 éves korában tavaly vagy tavaly előtt. El is pletykálom, hogy volt egy jó kis konferencia 2-3 évvel ezelőtt a Lévi-Strauss születések 100 éves alkalmában is, amikor Lucky ez, aki még mindig megvan, a francia intézet igazgatója, egy pillanatig abban hitegettem olyat, hogy akár Lévi-Strauss el is tud még jönni, mikor elkezdődött ez a szerveződés, mert jó formában volt a 100 éves korhoz közel, de hát aztán közben sajnos tényleg meghalt. Tehát az elméleti antihumanizmus. Na mostán ez aztán, ennek még egy tovább érdekes kiadás van, és egy italianista szempontból, már modern italianizmus szempontjából érdekes kiadása van, mert Sartre, mint egzisztencialista, proponált egy értelmezést a marxizmusról. És akkor ennek a lényege az volt, hogy a korszerű filozófia az, hogy ezt a két dolgot, hogy egzisztencializmus és marxizmus egyesítjük, az egzisztencializmus hozza a szubjektivitást, az egyénközpontúságot, tehát az egzisztencia szempontját, míg a marxizmus hozza a történelmi és a társadalom szempontját, az objektivitást. Megint nagyon leegyszerűsítve. Erre jöttek ezek a strukturisták, és azt mondták, hogy ők is proponáltak többek között egy marxizmus interpretációt, és azt mondták, hogy nem, ez a szubjektivitás, ez teljesen kispolgári és teljesen anarchista szempont, ezt nem lehet a marxizmust kiegészíteni, mert hiszen magát a marxizmust, mint antihumanizmust kell felfogni, és ott az antihumanizmus jelenti az objektivitást ugyanúgy, tehát objektivitás, társadalomtudomány, akármi. És akkor most jön az italianista kisugárzása a dolognak. Ezek az olaszok viszont javíthatatlanul humanisták, beleérte a marxistákat is. Tehát ez volt a struktúra, 60-as évek felállása, emlékszel rá, ugye, tehát Lévi-Strauss, Foucault, persze, Althusser, antihumanizmus kontra Sartre, és kontra az olasz gramsciánus marxisták.
Elhangzott Rádióegyetem. Az egzisztencia problémája Kierkegaardtól Sartre-ig. Kelemen János. Itáliai humanizmus. Az ELTE BTK-n 2012. május 16-án elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.